Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyiprovárosra. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be, írta a brit The Guardian. A támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelmüknek sikerült-e hatástalanítaniuk a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Jövő évtől a lakosság számára megnyílik a lehetőség, hogy a nem beutaló köteles ellátásoknál a területileg illetékes szakrendelések helyett máshová foglaljanak, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence egy konferencián. Közlése szerint az egészségablak applikációt folyamatosan fejlesztik, újabban a betegelégedettség visszajelzése is van lehetőség az alkalmazáson belül. Végül az időjárásról, jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre eső, északra hó, a Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat, majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán 0 fok körül alakul. A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így 12 órás váltott műszakokban végzik a sószórást, valamint a hóeltakarítási munkálatokat is az állami kezelési utakon. Azt kérik a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken. Híreinket hallották.
Azon a részen, ahogy a magamat nézem, újra, újra, újra ott vagyok, a pillanatokba fulladva hagyok, valamit neked is ott bent, valahol szerte szétment az élet, és te adtad oda magad, a tévedések.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nárai Szabó Gábor professzor urat, kémikust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, a professzorok Batthyány köre egykori elnökét, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnökét.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
A Polgári Gondola október 18-án tartott Tudomány és Teljesítmény, Hogy állunk? Című rendezvényén ön egy nagyon nehéz feladatra vállalkozott, hogy Freud Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke előadását követően moderálja a kérdéseket, a hozzászólásokat a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényét. Mielőtt erről beszélnénk, arra kérném, mutassa be a rádió hallgatóknak a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület tevékenységét, főként az idei évre vonatkozóan.
Örülök, hogy lehetőségem nyílik az Egyesület tevékenységének egy kis megvilágítására, amely 1996-ban alakult Mádl Ferenc elnökletével, és az volt a célja, hogy tulajdonképpen megfogalmazza a magyar konzervatív jobboldalnak a jövőképét, az elképzeléseit az akkor előttük álló világról. Már 1995-ben indult egy hajókirándulás, akkor hívták először gondolának, ami aztán később évenként rendszeres programunk lett, tulajdonképpen ez a legfontosabb programunk minden évben, és hát sikerült, mert igen komoly emberek, Mádl Ferenc mellett Andorka Rudolf, Kranasztói György, Martonyi János és még sokan vettek részt a közös gondolkodásban, és fokozatosan kialakult az az elképzelés, aminek mentén a korábban még három különálló jobboldali párt az együttesen lépett fel a választásokon, és meg is nyerte. Ez a tevékenység később folytatódott, és hangsúlyozottan nem pártpolitikára irányul, de ugyanakkor nem elfogulatlan. Tehát mi határozottan kiállunk a már említett konzervatív keresztény nemzeti értékek mellett. A legfontosabb tevékenységünk az különböző rendezvényeknek a szervezése. Ugye a Polgári Gondolát említettem, de sok más konferenciát is rendezünk. Idén új elnökünk, Győri Enikő rendkívül ambiciózusan nagyon sok és érdekes programot állított össze, és igyekszünk megvalósítani ezeket. Tehát foglalkoztunk mindenfélével, a honlapunkon lehet látni közoktatás, felsőoktatás, posta, tudomány, de például sorra kerül majd néhány hét múlva a magyaroknak a mentális állapotát taglaló rendezvény, és a következő, most már harmadik felsőoktatási konferenciánkat november 4-én rendezzük.
A Polgári Gondola október 18-án tartott Tudomány és Teljesítmény, Hogy állunk? Című rendezvényén Freud Tamás, a Tudományos Akadémia elnöke bemutatta azt a tevékenységet is, amivel a tudomány és a teljesítmény kérdését nem csak magyar, hanem európai viszonylatban is vizsgálni lehet. Hogy állunk?
Nagyon fontos azt érzékelni, bemutatni és tárgyalni és vitatni, hogy a tudomány az csak is a teljesítménnyel összekötve ér valamit. Vannak más területek, ahol nem ennyire központi kérdés az, hogy ki mire jut a munkájában, de ha valamit előttünk találnak ki, akkor az már értéktelen igazából, mert abban a pillanatban publikálják, és akkor már mi csak másodiknak jövünk, legfeljebb utómunkálatokat lehet végezni. Ilyen tekintetben tehát a tudományos munka az vállalkozás is, és a vállalkozásra lehet nyerni és megveszíteni is lehet. Egy dolog azonban teljesen világos, az egész világon azt hiszem nincs még egy hely, ahol szakszervezete van a tudományos tevékenységnek, tehát a vállalkozóknak nincs szakszervezete. Na most Magyarország a kádári idők végén nagyon jól állt a teljesítményben, amit az 1 millió főre vetített publikációs számmal, idézett számmal és egyebekkel mérnek, akkor 18-20. Helyen álltunk körülbelül. Mára viszont a 36-ra csúsztunk vissza, két különböző értékelő rendszert is néztem meg, és ugyanazt mutatják. Az okokat kutatni kell, tehát egyrészt a környező országok, illetve hát más konkurensek azok több pénzt tesznek bele, de nem ez a központi kérdés szerintem, hanem az, hogy mennyire tudjuk megteremteni a tisztességes, tudományos versenyzés feltételeit Magyarországon. Erről szólt tulajdonképpen ez a Polgári Gondola is.
Nagyon izgalmas volt Frey Tamás elnök úr felvetésében az a kérdés, hogy oktatás, kutatás, a kutatók munkája és a különböző lehetőségek ugyan adottak, de mégis az eredmények különbözőek, ahogy ön is az imént fogalmazott, itt a tudomány és a teljesítmény kérdése, hát több kérdést is felvet. Hogy látja ön a magyar tudomány helyzetét a világban, hiszen az elméleti kémia és a szerkezeti biológia neves kutatója is ön?
Említettem ugye, hogy visszasúsztunk a rangsorban, és ennek nem csak anyagi okai vannak, sőt, én szerintem addig, amíg nem tudunk komoly teljesítményt felmutatni, nem is nagyon érdemes támogatni a középszerű kutatásokat, azoknak elsősorban döntő mértékben a felsőoktatásban lenne a helyük, ott óriási szükség van rájuk, de valahogy nem akarnak a kutatók tanítani, pedig még a fizetésük is emelkedhetne, hogyha ezt vállalnák. Szóval a tudományos eredményekben ugye szomorú lenne a helyzet, hogyha csak ezt az átlagot figyelnénk, mert ott bizony, ahogy Frank elnök úr is bemutatta nagyon érdekes ábráin, visszacsúsztunk, illetve rossz helyen állunk. Azonban, ha a kiemelkedő területeket nézzük, ezek közül talán hármat tudok megjelölni, az agykutatást, a másik a matematika, annak különböző ágai, és a részecske fizika, akkor jelentős mértékben megelőzik az európai átlagot. Tehát a kiemelkedő kutatók, amik olyan területen dolgoznak, ahol már összegyűlt a megfelelő kritikus tömeg, és egymás serkentve érik el a jobbra és jobbra eredményeket, azok igenis nagyon jók nemzetközileg. A probléma csak az, hogy mindig őrájuk hivatkoznak azok, akik kevésbé teljesítenek, hogy milyen jók vagyunk. Hát ők jók, mi meg nem. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a kiemelt területeket kell kiemelten támogatni. Meg is történt ez. Az agy programra bemutatta Freund elnök úr, hogy milyen jó lehetőségek vannak, és hát most kezd ilyen lenni a lézerfizika és a Szegedi Lézer Központnak a kihasználása a Nobel-díjas Krausz Ferenc által, de nem csak ő van ott, hanem egy másik Nobel-díjas, aki magfizikus, az is felhasználja. Tehát ezekre a jól működő területekre kell koncentrálni, mert ha olimpiát akarunk nyerni, akkor a jókat kell venni. A tömegsport az egy más kérdés, az viszont az oktatásban nyilvánulhat meg.
Örülök, hogy professzor úr itt az oktatás kérdését említette, mert több hozzászólásban is felmerült, és Frey Tamás elnök úr is hivatkozott rá a polgári gondolat során, hogy milyen fontos az áltudományok elleni harc. És tulajdonképpen itt a közösségi média káros hatásáról is beszéltünk.
Itt nagyon nehéz a helyzet. Avval kezdem, hogy az emberek sokkal nagyobb mértékben támaszkoznak a hitükre, a transzcendenciára, mint azt hinnénk, a legkülönbözőbb dolgokkal kapcsolatban, és most ugyebár a mai világban, az elmúlt évszázadban egyre csökkent a hívők száma, és egyre erősebb lett a szekularizáció, aminek következtében már máshol keresik a transzcendens élményt. Ez a más lehet a vegán, vagy akármilyen megszállott, elkötelezett, speciális rendszer, és bizony az áltudományok is ide tartoznak. Például az USA-ban több ezer tagot számlál egy klub, Laposföld hívők klubja. Tehát ők kőkeményen hisznek abba, és hogyha valaki ezt kétségbe megy vonni, akkor jobb esetben csak csúnyán néznek, rossz esetben meg szaladni kell. Na most ez a fajta változás oda vezetett, amit mondom még egyszer, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a nyugati világban a szekularizációnak a következménye, gondolom én, nagyon határozottan. Ez vezetett oda, hogy igen népszerű az áltudomány, a legkülönbözőbb dolgokat ki lehet találni, és miután a közösségi média az mindenkinek ad lehetőséget demokratikus ilyen tekintetben, de a tudomány meg nem demokratikus, mert ami egyszer igaz, ott hiába szavaz 1 millió ember ellene, akkor is igaz. Tehát az áltudomány a terjed, és ez nem azért baj elsősorban, mert hogy a tudósok szerepe akkor megkérdőreződik, hát ezt el tudnánk viselni, hanem azért, mert például, ha elterjed, hogy az oltás káros, a COVID-oltás káros, és valaki nem oltatja be magát, meghalhat. Nekem 2 ilyen ismerősöm volt, akik keményen oltás ellenesek voltak, meg is haltak.
Mi lehet az oka? És tudom, hogy ön természettudományokkal foglalkozik inkább, de mégis miben látja az okát, hogy a dezinformációnak ilyen jelentős szerepe van, illetve azt a bizonyos harcot, amelyet itt a polgári gondolán is említettek, hogy lehetne akár már a középiskolásoknál elkezdeni?
Hát nem könnyű. Egy ilyen rendezvényünk lesz valamikor novemberben a társadalom mentális állapotáról, és ez is kapcsolatban van ezzel a bizonyos kérdéssel, amit föltett a szerkesztőasszony. Igazából nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Ezt pontosan definiálni kell. Ez azt jelenti, hogy az eléjük tárt információkat mérjék meg, kritizálják meg, ellenőrizzék. Nem azt jelenti, hogy a tanárt lehülyézzék, és azt se jelenti, hogy az egész fönnálló rendet kétségbe vonják, nem az a kritikus gondolkodás, hanem az, hogyha az információkat szűrjük megfelelően. Na most ez nem olyan könnyű, mert ha van valami izgalmas dolog, hát nem egyszer én magam is bajt, hogy nem bedőlök annak, hogy na hát most felfedeztek ezt, vagy azt, vagy amazt, milyen érdekes, és akkor kicsit utána néz az ember, kiderül, hogy hát ez bizony nem igaz. Például volt olyan 30 éve, vagy 35 éve, hogy a hidegfúziót kitalálták, tehát a atommag fúzióhoz nem kellett millió fokos hőmérsékletet elérni, hanem szobahőmérsékleten végbe ment. Hát ez egy nagy lufi volt. Akkoriban nagy volt a visszhangja annak, hogy ez nem igaz, ma viszont tucatjával jönnek az ilyenek.
Most, ahogy itt önt hallgattam, Öveges professzor valamikori előadás sorozata jutott eszembe, amit a televízió közvetített, és én bár inkább humán érdeklődésű voltam, de mindig ott ültem a képernyő előtt, és figyeltem Öveges professzor magyarázatát, aki gyakorlati példákon megszerettette velünk a fizikát. Mit lehetne tenni, akár az oktatási rendszerben, akár a felsőoktatásban, a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés felkeltés érdekében?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Most általános probléma ez az egész nyugaton. A tudományos kutatásnak a nimbusza erőteljesen megtépázódott. Mondta Freund elnök úr, hogy most már Amerikában sem lehet látni a laboratóriumból égő villanykörtéket és kivilágított ablakokat este 8 után. Amikor én ott voltam 1988-ban 3 hónapig, akkor én 6 órakor jöttem el, mikor reggel 8-kor kezdtem a laboratóriumból, a többiek maradtak éjfélig. Ennek most már vége, már csak a kínaiak meg az indiaiak maradnak ott ilyen sokáig. Magyarországon meg már 2 évtizede vége van. Tehát nehéz a dolog, de a fizikát könnyebb talán közel hozni a gyerekekhez. A kémiát úgy lehetne, hogyha kísérleteznének a tanárok, minél többet. Tehát színes, szagos, pukkan. Ez nagyon megragadja a gyerekeket, és akkor nagyon kezdenek érdeklődni. Ugyanakkor pedig a mostani oktatási rendszerben egy rendkívül elvont, igen nehezen megérthető és fölfogható rendszert próbálnak elsajátítatni a diákokkal, amit nem ért. Én nekem ez a szakmám, ez a kvantumkémiának nevezett elméleti kémia. 30 éves korom körül kezdtem úgy igazán érteni, hogy miről van szó.
Tehát akkor elmélyedést kívánna, és kísérletezt?
Nem csak elmélyedést, a kísérlet az egyértelmű, több kísérlet. Ennek mindenféle problémái vannak, tehát erről műsort lehetne csinálni, de azt az elméleti kémiát, miután annyira komplikált, hogy a matematikai kemény, racionális gondolkodás és a modellek valahogy össze kell, hogy érjenek, ehhez bizonyos életkor és bizonyos szakmai tapasztalat kell, hogy valaki igazán megértse. Tehát én ezt nyugodtan ráhagyhatnám az egyetemi kurzusokra, akkor csak azok kezdenének bele, akik valóban konkrétan már a kísérletek révén érdeklődni kezdenek a kémia iránt.
Miért tartja ezt személy szerint fontosnak, hogy a Magyar Polgári Együttműködési Egyesület, akár a professzorok Batthyány köre odafordul azokhoz a társadalmi problémákhoz, amelynek a megoldásában nem politikai oldalról, hanem szakmai oldalról szeretne közelíteni?
Hadd szúrjam közbe, hogy a két egyesület, a Magyar Polgári Együttműködési Egyesület és a professzorok Batthyány köre az együttműködési megállapodását a gondolán írta alá, úgyhogy ez egy jó alkalom volt az együttműködés kiszélesítésére. Ez jellegzetesen értelmiségi feladat. Amikor a konkrét pártpolitikai céloktól függetlenül meg kell fogalmazni egy általános, mondom azt, hogy kulturális célkitűzést, hogy milyen jövőre szeretnénk koncentrálni Magyarországon, a magyar nemzeti kultúrát hogyan akarjuk megtartani, kibontakoztatni, hogyan tudunk ellenállni a különböző nagyon káros külső behatásoknak. Én most csak egyet említek a nyelvvel kapcsolatban, erről beszélt egy pár szót Freund elnök úr is, minden most már anglicizmussal van teli. Például egymás után olvassuk ugye a boltokban a különböző angol szavakat. Ez rontja a magyart, de ugyanakkor az angol anyanyelvűek pedig sajnálkozva veszik tudomásul, hogy az angol nyelv is porlik, mert egyre több ilyen, mondjuk így, hogy nem anyanyelvi szintű hiba szivárog be. Még közben visszatérve az előző témára, az áltudományra, azt hiszem, azt is Freund elnök úr említette, hogy most már kidolgoztak kifejezetten egészségügyi területre egy olyan szoftvert, ami a szóhasználatból, a mondatfűzésből ki tudja szűrni az áltudományos szövegeket. Hát ez óriási eredmény, tehát hogyha ezt széles körben lehet alkalmazni, nem mindenre, ez az egészséggel kapcsolatos dolgokra, akkor már föl lehet figyelni, hogy kérem szépen vigyázat, ez nem igaz.
Rengetegen voltak ezen a polgári gondola rendezvényen. Én például nagyon örültem, hogy nagyon sok fiatal is részt vett ezen a tanácskozáson. Miben látja ennek az okát?
Érdekelte őket a tudomány és annak a helyzete, főleg olyanok jöttek, akik kicsit érintettek is. Nagyon izgalmas mostanában a tudomány helyzete, mert ugye most már 6 éve vált el az intézet hálózat az akadémiától, és tulajdonképpen azon ment, és talán még most is egy kicsit megy a vita, hogy jó-e az önkormányzatiság, vagy ezt inkább központosan kell megfelelő követelményrendszerrel irányítani, akik féltik a pozíciójukat, azok inkább az önkormányzatiság mellett teszik le a voksuk, aki meg szeretne teljesítményt látni, az pedig a megfelelő mérőszámokkal alátámasztott értékelést tartják jónak. Én azt hiszem, hogy itt békét lehet teremteni, még egyszer visszatérek arra, hogy azok, akik nem tudnak nemzetközileg élvonalba tartozó eredményeket elérni, menjenek oktatni. Ott, mint egy falat kenyér, annyira kell az ő tevékenységük, mert azáltal, hogyha ők semmi más nem tesznek, csak begyűjtik a legfrissebb eredményeket a világról, és azt továbbítják a hallgatóknak, már is rendkívül fontos tevékenységet végeznek, és a mai átalakított alapítványi rendszerű egyetemeken szerintem komoly béreket is lehet elérni.
És visszajutunk a természettudomány megszeretetéséhez, hiszen hogyha jó oktató izgalmasan tanítja ezeket a tárgyakat, szerintem nincs az a diák, akit nem érdekelne a tanulmányai során. De egy másik probléma is felmerült, és bizonyára a rádióhallgatókat is érdekli, engem nagyon, a mesterséges intelligencia közbejötte. Ugye itt beszéltünk arról, hogy most már az áltudományt ki lehet szűrni az egészségügy területén ezzel az új megoldással. Na de a mesterséges intelligencia tulajdonképpen megvezethet bennünket oly módon is, hogy azt hisszük, hogy jó választad, és közben nem. Ön mit gondol erről, tudósként, kutatóként?
Én nem félek annyira a mesterséges intelligenciától, vannak akik nagyon. Az biztos, hogy sok munkahelyet el fog venni, illetőleg pótol embereket, élő embereket. Az is biztos, hogy rengeteg féleképpen vissza lehet élni vele, de erre az a válasz, hogy igenis ellenőrizni kell az információt. Tehát ha egyszer bejön az, hogy nem is tudom milyen nagy tudósnak a nevével visszaélnek, és azt mondják róla, hogy most kiderült, hogy mit tudom én, akkor azt, ha egy valaki küldi el, azt nem hiszem el. Akkor még ennek, még annak, még amannak az értesüléseit fölhasználom. Van, aki nagyon szeret rögtön az ilyen látványos dolgokra rácsapni, azok rosszul járhatnak, úgyhogy vigyázni kell. A másik dolog, ami egy konkrétum, a mesterséges intelligencia segítségével ennek a Hunren kutatási hálózatnak a nyelvtudományi intézetében egy szerintem rendkívül kiváló és magas szintű rendszer, a PULI alakult ki, ami a magyar nyelvnek a földolgozása, hogy kvázi egy automata, egy ilyen válaszrendszer, mint ami ez a ChatGPT is volt, vagy most is működik a világhálón, ez kifejezetten magyar nyelvre, és akkor ha fölteszek egy kérdést, akkor válaszol rá. 40 milliárd különböző szóból álló szöveget raktak föl, ez egyedülálló nemzetközi szinten is, és rendkívül sok mindenre lehet használni megfelelő kritikával.
Ön személy szerint mit vár a közeljövőben a tudomány fejlődésétől, a természettudományos érdeklődés okán, vagy ennek köszönhetően?
De nem is tudom, mit mondjak, mert nagyon nehéz a helyzet, tehát kitartás kell, ami nem csak a természettudományra vonatkozik, mindenre, tehát motivált fiatal emberek kellenek, akik el akarnak érni valamit az életben. Van céljuk, akár legyen az olimpiai bajnokság, akár legyen a Nobel-díj, és azt aztán kiderül, hogy nem sikerült Nobel-díjat szerezni, de mégis találtam egy olyan területet, ami rendkívül érdekel, és örülök, hogyha avval foglalkozhatom. Ez a motiváció az első. Ha ez megvan, sokkal könnyebb már különböző területekre irányítani az embereket, és hát van egy másik dolog is, hogy olyan területek, ahol nagy a fizetés, azok népszerűbbek. Például, ha csinálják egy kis reklámot, a preparatív szerves kémikusokat jóformán aranyba mérik, mert kevés van belőlük, és ahhoz azért érteni kell az embereknek a szakmához, ráadásul manuális készségekre is szükség van, tehát akkor ott lesz, hogyha jól megfizetik, akkor ott lesz megfelelő ember.
Végül engedjem meg professzor úr egy személyes kérdést. Mind dolgozik most?
Nagyon szeretem azt a műsort a Mária Rádióban, amelyben már több mint 15 éve részt veszek. Ez a Hit és Tudás címet viseli, ahol hát a címnek megfelelően olyan témákat veszünk elő, amikor az a kétféle megismerési mód, ez kiegészíti egymást, és semmiképpen sincs ellentmondásba. És ehhez kapcsolódik egy jegyzetem a tudományról, ami havonta egyszer jelenik meg. Ott megírhatom azt, ami a szívemen fekszik, persze önkontrollra nagy szükség van. Legutóbb a designer drogokról írtam, és ott egyszerre két dolgot is lehezményezek, az, hogy milyen borzasztó szókapcsolatok terjednek el designer, ez az angol szóból van, és már magyarul is teljesen általánosan használják, jóformán mindenki tudja. A másik pedig maguk a drogok, szörnyű hatásuk van.
Annyi felfedezése, nemzetközivé vált, eredménye volt a korábbiakban, hogy gondolom a kutatást is folytatja.
Nem, megmondom őszintén, viszont most fejeztem be egy cikket, nagyon izgalmas volt, a magyar kvantumkémiáról akartak egy könyvet létrehozni, és a jó barátom, a szerkesztője engem is fölkért, hogy írjak ebbe egy részt. Fölmértem a helyzetet, átgondoltam, és sikerült hát az első lépéseket, amik a második világháború előtt történtek még, azokat fölvázolni, és aztán egészen eljönni a mostani időkig.
Kedves hallgatóink, dr. Nárai Szabó Gábor, kémikus, egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia tagjával, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnökével, a Polgári Gondola október 18-án tartott Tudomány és Teljesítmény, Hogyan állunk? Című rendezvénye kapcsán beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádióműsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenek előtt fogadjátok és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária. Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Itt is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ha ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző Kisszent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abban a füzetben minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusnak, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdez itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a Jóisten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!